39. Rú csak 3 nap múlva tudta meg, amikor kikerült a fekete lyukból. Aznap temették Bloomot. Nagyon nehéz érintkezni azzal, aki a hivatalosan magánzárkának nevezett fekete lyukban van. A fekete lyuk slang kifejezés, a foglyok találták ki. Az egyetemi tanárok az ilyet amerikanizmusnak nevezik, ami szintén slang szó, de egyetemi tanárok találták ki. Prue 18:40-kor közvetlenül vacsora után került ki a lyukból. Szédelgett az éhségtől, szeme káprázott a csupasz 40 wattos villanykörték vakító fényétől. Pontosan 3 nap és 7,5 óra telt el azóta, hogy leült az ebédlőasztalhoz, a láncszat kedvéért evett egy falatot, aztán belevágta a tányérjába a villát, miközben szinte a fülében dobogott a szíve. Más ember lett, mint volt, mielőtt a lyukba került, és nagyon meglepődött, hogy a világ alapjában véve semmit sem változott. Kiderült, hogy a dolog távolról sem olyan szörnyű, mint előzőleg gondolta. Azzal az érzéssel jött ki belőle, hogy megmérettetett, és nem találtatott könnyűnek. Majdnem olyan büszke volt, mint annak idején, amikor ő fújt a takarodót Arlingtonban. De hát semmi sem volt olyan szörnyű a dologban, mint előzőleg gondolta. Ez a pesszimizmus egyik nagy előnye, soha semmi nem olyan rossz, mint amilyennek gondolja az ember. Az ebédet, épp úgy, mint a reggelit és a vacsorát, a börtönben parakkonként osztogatták ki, mivel a közös ebédlő kicsi volt. Mivel a börtönben zsúfolt volt a napirend, csak 1/2 órát engedélyeztek egy-egy étkezésre. Mint Thomson őrnagy mondani szokta, 1/2 óra bőven elegendő. Nagyon is bőven elegendő az evésre. Mivel azonban 3 barak volt, minden baraknak 10 perc alatt be kellett fejeznie az étkezést. Ezért a 10 perc a gyakorlatban korán sem tett ki 10 percet. Körülbelül csak 5-öt. Le kellett vonni belőle a sorakozóval, be- és kivonulással, a leüléssel és az étel kiosztásával elvesztegetett időt. Sokra úgy érezte, hogy 5 perc túlságosan kevés. De hát soha senki nem állította, hogy a börtön üdülő. A börtönben szigorú és szoros napirend szerint folyt az élet. Prue, Malloy, Angelo Maggio közvetítésével kapott utasításainak megfelelően 2 lehetőség között választhatott. Az egyik az volt, hogy nagyon gyorsan megeszi az ebédet, és utána repetát kér. Ebben az esetben erőszakkal megetetnek az emberrel még 2 adagot, és utána ezt leöblítetik ricinus olajjal. A második az, hogy csak egész keveset eszik, aztán zúgolódni kezd a silány kaja miatt. Ebben az esetben megetetnek vele még 2 adagot, utána jön a ricinus olaj. Prue jó előre, céltudatosan a 2. lehetőség mellett döntött, azon az elméleti alapon, hogy ha 1 adaggal kevesebb étel kerül a gyomrába, kevesebb dolga lesz a ricinusnak. Még a 2. adaggal küszködött, amikor bevonultak a 2. barak lakói, a börtönben elsőnek mindig az 1-es barakot, vagyis a bizalmiakat szolgálták ki, és utolsónak a 2-est a rebeliseket. Leültek enni, róla nem vettek tudomást. Prue ott látta közöttük Angelo Maggiót, Bluesberryt, valamint egy nagy darab szelíd, álmodozó, de rendíthetetlen tekintetű embert, akit még sohasem látott, és aki csak is Jack Malloy lehetett. Elfojtotta örömét és megkönnyebbülését, és nem nézett rájuk, mert ettől is óva intették. Judson főtörzs őrmester személyesen adta be neki a ricinust, miután gondoskodott róla, hogy Prue valóban megegye a 2 adagot. Kocka módszere a ricinus beadásánál az volt, hogy az asztalnál ülő áldozatot üstökön ragadta, hátrahúzta a fejét, aztán összeszorított fogaihoz nyomta az üveget, miközben 2 őr lefogta, 1/3 meg befogta az órát. Prue-nak nem kellett befogni az órát. Szilárdan szem előtt tartotta Malloy utasításait, és engedelmesen lenyelte az egész ricinust, amit csak Kocka beleöntött, vagyis 1 teljes 1/2 literes üvegnyit. Később is, amikor átvitték a tornaterembe, szigorúan Malloy utasításához tartotta magát. Miközben mindez lejátszódott, a 2-es barak lakói közömbösen, egykedvűen folytatták az evést. A tornaterem üres kis helyiség volt a T-alakú folyosó túlsó végén. Az őrök itt szokták megdolgozni a fiúkat. Kocka megkérdezte Prue-tól, hogy van a gyomra. Prue az igazsághoz híven azt felelte, hogy egy kicsit émelyeg, mire Kocka beleöklözött émelygő gyomrába, és Prue hálásan a padlóra okkálta a ricinust, meg az étel nagy részét. Miközben az erre a célra odakészített vödör és felmosorony segítségével feltörölte a szennyet, bevezetőül többször belerúgtak, úgyhogy arccal beleesett a hányadékába, de ez tulajdonképpen nem is fájt. Aztán odaállították az egyik csupasz falhoz, és Kocka, Termseed és Hanson tizedes segítségével, akik az ebédlőben teljesítettek szolgálatot, a szokásos módon megdolgozta. Amikor az egyik elfáradt, fölváltotta a másik. Bottal csak egyszer ütötték meg, amikor Koca utoljára parancsolt rá, hogy keljen fel a padlóról, és Prue nem bírt felkelni. Koca erre rávágott a kapanyéllel a sípcsontjára, és felszakított rajta egy régi sebet, amit még a katonaládája okozott. Prue erre felkelt. Ezen kívül egyetlen helyen sebesült meg, a jobb szeme alatt megkarmolt a Kocának a hadsereg kiterjesztett szárnyú sasával díszített pecsétgyűrűje. Már le sem vérzett, mire átkísérték a tornateremből a fekete lyukba. Általában véve vigyáztak, hogy ne üssenek az arcába, és amikor eszébe jutott Angelo arca, Prue belátta, hogy Malloy utasításai mennyire helyesek voltak. Voltak pillanatok, amikor nehéz volt megállnia, hogy ne guruljon dübe, ne eresszen meg valami trágárságot, ne csináljon valami olyat, amit később megbánhatna, és amitől Malloy Angelo Maggio útján óva intette. De egész idő alatt folyton emlékeztette magát arra, hogy először is az egész dolgot ő provokálta ki, hogy a kettesbe kerüljön, nem pedig ők. Másodszor pedig ők, miként Koca hangsúlyozta, épp oly kevéssé élvezik a dolgot, mint ő, és ez segített. Jobban fáj nekünk, mint neked, jelentette ki Koca. A fekete lyuk a tornaterem mögött volt a T-alakú folyósó jobb szárnyának a végén. Néhány lépcsőfokon kellett lemenni, az egyik oldalon 4 cella sorakozott egymás mellett, valamennyi üres. Bedobták az elsőbe. Az ajtó fölött magas volt egy rácsos kis lyuk, amit kézzel el tudott ugyan érni, de kinézni nem tudott rajta. A vasrudakból álló pricc túlsó végén meg egy 10 literes vödör állt küblinek. Amikor napjában 3-szor kenyeret meg vizet hoztak neki, az ajtó alján lévő félretolható acéllemezzel elzárt lyukon lökték be. A bögre nehéz öntött vas volt, hogy össze ne törhesse. Látta, hogy nagyon szakszerűen csinálnak mindent. Prue legjobban a fekete lyuktól félt, mert tisztában volt vele, hogy épp úgy nem fogja tudni alkalmazni Malloy szisztémáját, mint Angelo. Így aztán, amikor hallotta, hogy távolodnak a léptek, és a lépcső tetején becsukódik a csapóajtó, egy pillanatig kutyául érezte magát. Miután az ajtó becsukódott, nagy csend lett. Csak a szíve ütemesen kimért, nyugodt, hidegvérű dobogását hallotta. A szívét úgy látszik nem érdekelte, mi történik vele. Meg többé-kevésbé szabályos lélegzetének neszét. Eddig még sose döbbent rá, hogy az emberi test mekkora zajt tud csapni pusztán azzal, hogy él, és megijedt, mert úgy érezte, ilyen bizonytalan eszközökkel nem lehet megőrizni egy olyan értékes valamit, mint az élet. Félni kezdett, hogy ez a zaj, amely idegesítette és ébren tartotta, esetleg hirtelen minden ok nélkül abba marad. Eszébe jutott, amit Angelo az első megkönnyebbülés kihasználásáról mondott, ő azonban nem érzett semmi megkönnyebbülést. Nem mert elaludni, mert attól félt, hogy a zaj abba marad, ha nem figyel rá. Estére, amikor először hoztak neki enni, megváltoztatta véleményét és elhatározta, hogy legalább megpróbálkozik Malloy szisztémájával. Az őrről, aki az ételt hozta, azt hitte, Koca jön, és kiengedi a lyukból, mert már letelt a 3 nap. Mikor ráeszmélt, hogy csak az őr az, és most kap először enni, határozottan tudta, hogy meg kell próbálkozni a Malloy szisztémájával. Eszébe jutott, hogy a kenyeret nem szabad megenni, de a vizet megitta. A fura az volt, hogy amikor végül megpróbálkozott vele, a dolog egyáltalán nem is látszott nehéznek. Később ezt csak azzal tudta megmagyarázni magának, hogy nagyon kimerült volt, és nem volt egészen ura a fejének. Folyton kihagyott az agya. Először kicsit nehezen tudott a fekete pontra koncentrálni és elkergetni a gondolatokat, de úgy látszik, nagyon erőtlen gondolatok lehettek, mert végül teljesen elmaradtak. A fekete folt óriásivá nőtt, és agya teljesen beleveszett a feketességbe. Tisztán érzékelte a folyamatot, mint valami tőle távoli dolgot, de egyáltalán nem ijed meg tőle. Tárgyilagosan szemlélte. Eszébe jutott, hogy el kell hessegetni a gondolatot, hogy tulajdonképpen félnie kellene. Aztán az utolsó gondolat, amelyet elhessegetett, a meglepődés volt, hogy milyen könnyen megy a dolog, és hogy nem érti, Angelo miért találta olyan nehéznek. Aztán eltűnt minden. Nem látott semmiféle fényességet, mint Malloy, inkább olyan volt az egész, mintha 2 külön énje volna, és az egyik kilépne és eltávolodna a másiktól. Vissza tudott nézni, látta a másikényét a pricsen, de nem tudta, melyikénye az igazi. Mintha valami plazma zsinór kötötte volna össze két énjét, és valahogy tudta, ezúttal anélkül, hogy félt volna, hogyha ez a zsinór elszakad, meghal. Aztán még mélyebben beleveszett az egyre növekvő feketeségbe, és nem látta többé a pricsen heverő másik énjét. De akárhová ment is, egyik énje a megfeszült plazma zsinór a lebegő fekete messzeségen át mindig összekötötte a másikkal. De nem volt ebben semmi kísérteties, sőt, nagyon természetes volt az egész. Sok helyre elkalandozott, és sok mindent megértett, ami eddig izgatta és zavarta. Olyan volt ez, mintha űrhajóval szállt volna föl a földről, és most látná igazán először az egészet, most értené meg mindennek az okát, most jönne rá, hogy mindennek megvan a maga célja, és semmi nem hiába való. Ezen ugyan meglepődött. A dolog leginkább arra hasonlított, amikor egy kisfiúnak minden nap iskolába kell mennie, esetleg semmi kedve hozzá, de akkor is mennie kell, és ha egyik nap nem tanulja meg a leckét, az még nem vész kárba, mert az elvesztegetett nap segítségével másnap majd sokkal gyorsabban megtanulja. Ha akadnak is a felelősök között olyanok, akik szerint mindaz, amit az alsó osztályokban tanítanak, nem csak butaság és időpazarlás, hanem egyenesen káros, és be kellene tiltani, akkor is nyilvánvaló, hogy sose jutottak volna magasabb iskolába, ha nem járják ki az elemit. Ez is olyan lecke, amit meg kell tanulnia, és különben is. Az igazgató fütyűr rá, mi a véleményük, még ha végzősök is. Ez megnyugtatta. Azt a békét és elégedettséget érezte, amelyről mindig sejtette, hogy egyszer majd el fogja érni, és amelyet egyes részek pillanataiban megközelített ugyan, de sohasem ért el igazán. Most világosan látta, hogy mindenki pontosan csak azt kapja, amire vágyott, amiért titkon imádkozott, se többet, se kevesebbet. És a megértés ajtaján lévő zár kombinációjának titka pedig egyszerűen csak az, hogy hogyan akar valamit az ember. Ez pedig attól függ, hogy meddig járt iskolába, ami az idő kell, sok idő, annyi idő, hogy időnként már nem is lehet mérni. Legalábbis nem azzal a mértékkel, amivel ő mérheti az időt. Fölösleges tehát nyugtalankodni, és hajszolni az időt, és mindenki azért pusztítja el azt, amit szeret, mert olyan nagyon szerette. És akit szeretnek, azért pusztítja el azt, aki szereti, mert még nagyobb szeretetre vágyik, és ezért annyival kevesebb elérni azt, amit szeret az ember, különösen, ha akármi legyen is, igazán szereti. Most már egész világosan látta, hogy minél jobban szeret valamit az ember, annál nehezebben éri el. Aztán pár perc múlva kinyílt az ajtó, és valaki megrázta. Rue kelletlenül tért vissza önmagába, mert úgy érezte, ha lett volna még egy perce, vagy csak még néhány másodperce, sikerült volna mindent világos, egyszerű szavakba foglalnia. Visszahoznia magával, és feketén-fehérre leszögeznie. Aztán kinyitotta a szemét, és látta, hogy Judson főtörzsőrmester rázza.
Hello, koca!
Vigyorgott rá ostobán. Észrevette, hogy alig van annyi erő a hangjában, hogy előtörjön a melléből, és töprengeni kezdett, vajon miért jöttek ilyen hamar érte. Hallotta, hogy koca mögött valaki levegő után kapkod. Judson főtörzs őrmester a bottól kérges tenyerével szakértő módon erősen pofon ütötte. Közben a szeme sem rebbent. Olyan ügyesen, de a hosszú gyakorlat miatt olyan unottan csinálta, mint egy anya, aki megveri a kisfiát. Rue még csak meg sem érezte az ütést.
Vagány egy srác, mondta kifejezéstelen arccal koca. Megint egy vagány srác. Mit szólnál hozzá, ha még 3 napig itt tartanánk, mi? Te vagány!
Rue erőtlenül kuncogott.
Hát, engem nem rázát, őrmester. Hogy még 3 napig? Azt hiszi, nem tudom, hogy még csak 1 napot húztam le. De szívesen lehúznék még 3 napot. Csoda szépet álmodtam. Legyen még 6 nap, kuncogott. Aztán úgy számoljuk a 9 napot, hogy összesen 72 óra legyen. Mit szól hozzá? Makacskata, mondta koca változatlanul kifejezéstelen arccal, s még egyszer pofon ütötte. Őrült pávián! Na gyerünk, ébredj már föl, te őrült pávián!
Azzal talpra rángatták, kivitték, és Pruitt ráeszmélt, hogy a 3 nap tényleg letelt. Kifelé menet belebotlott a padlón heverő 9 szelet kenyérbe. Ez volt a bizonyíték. Úristen, Ez sikerült. Igen, mondta minden indulat nélkül Koca.
Én is láttam, te őrült pávián. De ha azt hiszed, hogy egy kis éjség sztrájkkal hamarabb kiszabadulhatsz a lyukból, tévedsz.
Ezt már ismerjük.
Koplaj csak nyugodtan. Látod, hogy letöltötted a teljes 3 napot? Mondta büszkén. Plusz még 4 órát, mert el voltam foglalva, és nem tudtam előbb érted jönni.
És ez máskor is így lesz. Ha tőlem függne, nyomban visszavágnálak még 3 napra.
Errefelé senki se ijed meg az éjség sztrájktól, te őrült pávián.
Koca részéről ennyi beszéd valóságos szónoklatnak volt tekinthető. Biztos nagyon imponál neki a dolog, gondolta boldogan Prue, amikor neki támasztották a falnak, és odalökték neki a ruháit.
E nem muszáj lenyelned, mondta Koca, nyugodtan visszapofázhatsz.
Ostobán vigyorogva támaszkodott a falnak, miközben felöltözött. Csak most vette észre, hogy megint Henson tizedes van Kocával, de most egyedül. A homályosan is, de rájött, hogy ezek szerint csak Henson tizedes lehetett az, aki az előbb levegő után kapkodott.
Elállítottam Henson tizedes lélegzetét, gondolta büszkén.
Henson büszkén vigyorgott rá, legalább olyan büszkén, mint Angelo Maggio, amikor néhány perc múlva belökték a 2-es számú barakkajtaján.
Mindketten úgy vigyorogtak rá, mintha végül is igazolta volna minden várakozásokat. A holmiát már előzőleg átszállították a 2-esbe, és a barak lakói összefogtak, és mindent elrendeztek helyette.
Még a pricsét is megcsinálták.
Büszke fickók voltak a 2-es lakói. Valamennyi rab között a legkeményebb legények.
A társaság elitje.
Úgy viselték barakjuk számát, mint valami érdemrendet, és olyan féltékenyen óvták zárt körülségüket, mint egy szabadkőműves páholy, vagy egy középnyugati country club. Nem üthettek vissza, és nem győzhettek, ezért nagyon szigorúan őrizték a vesztes büszkeségét. Olyan exkluzív társaság voltak, hogyha befogadtak egy új tagot, az valóságos ünnepségnek számított, és minden tőlük telhetőt megtettek érte.
Prue-nak a másnap reggeli szemlére csak a pricsét kellett újra megvetnie. Angelo leült a pricc szélére, és büszke tisztelettel adózott neki. Oda jött egy kis időre Bluesberry, aztán a többiek is egyesével vagy párosával, és meghallgatták Prue történetét. Miután a többiek visszavonultak, és füstölve, beszélgetve letelepedtek a padlóra, mert szék nem volt a barakban, utoljára az a szelíd, de átható tekintetű, gőgős, álmodozónak látszó nagy darab ember is odalépett Prue-hoz, aki addig 3 pricssel odább ülve figyelte a ceremóniát. Prue új pricsén hevert, kélyesen beburkolózott egy pokrócba, úgy fogadta a bemutatkozásokat és a gratulációkat. Nagyon élvezte nagyszerű teljesítménye tudatát. A fájdalom elviselése olyan elégtételt okoz, amivel semmi más nem ér fel, bár filozófiai szempontból a fájdalom értelmetlen, soha nincs semmi haszna, csak az idegrendszernek árt. A fizikai fájdalom önmagában hordozza igazolását. Nyilvánvaló indián őseit beszélnek belőled, gondolta. De hát a brooklyni Atlantic Avenue-ról való Angelo Maggio-ban biztosan nincs indián vér. Mégis úgy érezte, hogy most már sokkal jobban meg tudja érteni Angelót. A sok jövés menés meg bemutatkozás közben Angelo elmesélte neki, mi történt Bloom-mal, a legapróbb, legvéresebb részletekig. Angelo ismerte az egész históriát.
A börtön titkos hírszolgálata már aznap este megtudta, amikor a dolog történt, alig 6 órával azután, hogy Prue a lyukba került.
A börtön titkos hírszolgálata jelek szerint még aznap este mindenről értesült, ami odakint történt, bár senki sem tudta hogyan.
A börtön titkos hírszolgálata legtöbbször hamarabb értesült az eseményekről, mint maguk az őrök.
Bluesberry egyik legkedvesebb szórakozása volt, ha közölhette az őrökkel az apró helyőrségi pletykákat, amelyeket ők még nem hallottak.
A börtönben nagyjából ugyanúgy reagáltak az esetre, mint a századnál. Prune és Angelon kívül mások is voltak az ezredből a börtönben, és mindnyáján ismerték Bloomot. A többiek meg, ha nem is ismerték személyesen, mind látták tavaly öklözni a stadionban. Mind egyformán felháborodott arckifejezést öltöttek, és egyformán sértődött volt a hangjuk. A jó katona ideájának ez a nyílt arcú csapása számukra még nagyobb sértés volt, mint a G-századnak.
Azért, mert börtönben vannak, sugallta az arcuk és a hangjuk,
Szó sincs róla, hogy orrukat felhúzva fintorognának azon, amit Bloom elért, vagy lefitymálnák. Hiszen ha ők is olyan előnyös helyzetben lettek volna, mint Bloom, ezt is elárulta az arcuk meg a hangjuk, először is soha az életben nem kerültek volna sítre, másodszor meg semmi esetre sem lőtték volna agyon magukat a saját puskájukkal. A börtönben mindenki égtelenül fel volt háborodva az ügyön. Prue Angelo beszámolóját hallgatva úgy érezte, mintha mindez egy másik földrészen történt volna. Nehezen tudta maga elé képzelni a dolgot. Azt mondod, a szájába vett a puska csövet, és a nagy lábujjával nyomta meg a ravaszt? Pontosan, felelte felháborodva Angelo. És hogy a lövés levitte a feje tetejét, és fölmázolt a plafonra? Igen, mondta Angelo elégedetten. Majd három hüvelyeknyi lyuk lett a fején. Ezt hiszem, nem így képzelte. És ezt mondod, így temetik el? Igen. A veteránok temetőjében. Senki se tudja, hol laknak a rokonai. Ronda egy hely. Oda temetni valakit. Elhülyeskedj már, fiú, buzgott fel Angelo. Jártál te már ott? A ló is tálok mögött van. Fújtam egyszer ott takarodót. Nem jártam én, de nem is akarok. Se koporsóban, se a magam lábán, heveskedett Angelo. Van ott egy pár szép nagy fenyő. Egész sor hátul. Kíváncsi vagyok, kifúj majd neki takarodót. E biztos valami pátszer, mondta Angelo. Vajon miért látszanak a fenyők mindig olyan magányosnak? Minden katona megérdemli, hogy legalább egyszer tisztességes takarodót fújjanak neki. A temetésén. Hát a szerencséje lesz. Lehet, hogy kifog magának egy tisztességes kürtöst. Bloomot már eltemették. Eltemették aznap délután 3:30. Ezt mind a ketten tudták. De mintha hallgatólagosan megegyeztek volna, hogy nem beszélnek múlt időben róla. Szívesen fújnék neki takarodót, mondta Prue dühösen, mert megfogadta, hogy ezt nem hozza szóba, és valahogy mégis kicsúszott a száján. Igazi takarodót fújnék neki, ennyit minden komiszbaka megérdemel, tette hozzá akadozva, hogy megmagyarázza valahogy a dolgot. Menj már a francba, mondta Angelo zavartan. Nagyon is értette a dolgot. Meghalt, vagy nem halt meg? Mit számít ez már neki? Te ezt nem érted, mondta dühösen Prue. Tulajdonképpen azért dühös, gondolta magában, mert még mindig nem tudja maga elé képzelni a dolgot. Pedig úgy érezte, ennek sikerülnie kellene. De hát az utolsó kép, amelyet Bloomról őrzött, maga volt az elpusztíthatatlan vitalitás, ahogy megy a laktanya udvaron a tornaterem felé, hogy ringbe szálljon, ő meg kimerülten, hitetlenkedve bámul utána. Csak azt szeretném tudni, mi a fenéért csinálta, mondta töprengve, mivel ő maga tele volt élni akarással. A véleményem szerint, mondta bölcsen Angelo, attól félt, hogy buzi lett. Egy nyavaját, Bloom nem volt buzi. Tudom. Ha láttam valaha embert, aki nem volt buzi, az Bloom volt. Tudom, mondta Angelo. Hát akkor? E más az, ha valaki buzi, és más, ha annak hiszi magát, mondta Angelo. A verekedés után oda akartam menni hozzá, hogy beszéljek vele, gyonta meg Prue. Meg akartam mondani neki, hogy nem azért verekedtem össze vele, mert zsidó, vagy mi, semmi ilyen személyes dolog. Másnap akartam beszélni vele, de éjszaka elvittek. Hát, nem ezért lőtte agyon magát, mert megverted, ha ez jár a fejedben. Dehogy vertem meg. Rendben van. Nem is azért, mert összeverekedtél vele. Az öreg Hall réges-rég megjósolta, hogy Bloom egyszer öngyilkos lesz. Emlékszel? Éppen hogy csak nem maradtam alul. Ha valakit megvertek, hát az én voltam. Hol azt mondta, hogy Bloom fokról fokra mélyebbre süllyed? Azt hiszem, valami versből idézte. Okos fickó volt az öreg Hall, tette hozzá dünnyögve Angelo. A disznó. Nem is volt olyan okos, mondta Prue, mert eszébe jutott a $40, amellyel végül is elcsábította Almát. Állatian utálnám, ha valami közöm lenne a dologhoz. Lófaszt, mondta undorodva Angelo. Akkor is így van, mondta Prue. Szótlanul ültek és nézték egymást. Egyikük se tudta pontosan kifejezni, amit Bloom halála miatt éreztek. Azért furcsa, próbálkozott vele habozva Angelo.
hogy valaki csak úgy meghal, aztán eltűnt, nincs többé. Meg akkor is furcsa, ha ki nem állhatta az illetőt az ember. És amit életében csinált, ami volt, az mind csak úgy eltűnik. Igen, mondta Prue. Csak azt nem értem, mi a fenér csinálta. Ekkor lépett oda hozzájuk a nagy darab, furcsán álmodozó tekintetű ember. Leült melléjük a prics szélére. Anélkül, hogy ez szándékoltnak látszott volna, úgy vonta magára az emberek figyelmét és érdeklődését, ahogy a mágnes vonza magához a vasreszeléket. Mindketten hálásan néztek rá.
Mindenkinek joga van megölni magát, mondta szeliden a nagy darab ember, úgy véve át a beszélgetés irányítását, mint akinek ehhez vitathatatlan joga van. Ez az ember egyetlen, abszolút te sérthetetlen joga, egyetlen olyan tette, amibe senki nem szólhat bele. Egyetlen visszavonhatatlan cselekedete, amelyet minden külső befolyás nélkül végrehajthat. A régi angol szászok freedom, azaz szabadság szava, a free és a doom, azaz a szabad és a pusztulás szavakból származik, és az az értelme, hogy ez a végső menedék mindig mindenki előtt nyitva áll, és senki sem veheti el az embertől, ha igénybe akarja venni. De, mint mindennek, folytatta szeliden a nagy darab ember, ennek is megvan az ára. A véglegesség, a visszavonhatatlanság, a megmásíthatatlanság. A halál a világon az egyetlen, ami mindig szabad, polgártársak, mondta a nagy darab ember, és szavai, mintha valami titkos forrásból fakadtak volna, amelyhez rajta kívül senki sem járulhat. Nagyon nem szeretném ezt elhinni, mondta írtózva Prue. Nem tudom miért, mondta nyugodtan a nagy darab ember. Ha egyszer ez az igazság. Különben is lehet, hogy neked van igazad, lehet, hogy még ez sem szabad. Nem így értettem, mondta Prue. Tudom, hogy értetted, mondta a nagy darab ember. Elhallgatott és rájuk mosolygott. A témát, amelyet kisajátított, a jelek szerint kimerítették. Csak hogy van még valami, szólalt meg nyugtalanul Angelo. Nem gondolod, hogy még itt? Még nekünk sincs jogunk ehhez?
Te katolikus vagy, vigyorgott szeliden a nagy darab ember.
Nem vagyok jó katolikus.
De azért katolikus vagy.
Jó, hát akkor katolikus vagyok, mondta harciasan Angelo.
Van, aki metodista. Mit bizonyít ez?
Semmit. De én nem az erkölcsi jogról beszéltem, hanem a fizikairól, a tényről, a lehetőségről. Ezt a konkrét fizikai jogot semmiféle törvény, prédikáció vagy fizikai kényszer nem veheti el az embertől, ha egyszer meg akarja tenni.
Persze te, a katolikus, mint minden vallásos ember, azonnal erkölcsi joggá alakítod át a fizikai jogot.
De hát helyes vagy helytelen a dolog, makacskodott Angelo.
Ez attól függ, hogyan nézi az ember. Szerinted a korai keresztény mártírok öngyilkosok voltak?
Nem.
Hát persze, hogy nem, hiszen te katolikus vagy.
De nem volt muszáj az arénába menniük, igaz?
Angelo homlokát ráncolta.
Nem, nem volt muszáj, de mégis muszáj volt.
És mások ölték meg őket.
De tudták, mi vár rájuk.
Szabad akaratukból fogadták el a halált, nem?
Igen, de...
Na mi ez, ha nem öngyilkosság?
Na jó, hát bizonyos értelemben az, ráncolta össze a homlokát Angelo. Csak hogy okuk volt rá.
Hát persze, hogy okuk volt rá.
Vagy túl büszkék voltak ahhoz, hogy meghátráljanak, vagy arra számítottak, hogy ezzel szabad jegyet kapnak a mennyországba.
Azt hiszed, Bloom csak azért lőtte agyon magát, hogy megtudja, milyen érzés az? És mit számít, hogy kinyomja meg a ravaszt?
Angelo megint a homlokát ráncolta.
Azt hiszem semmit, ha így nézzük a dolgot.
Szóval szerinted a keresztény mártíroknak sem volt hozzá joga?
De természetesen.
Akkor hát nyilván kizárólag a körülményektől függ, hogy az öngyilkosság jogos-e vagy jogtalan.
Csak hogy a keresztény mártírok mások voltak, mint Bloom, vagy mint én.
Csak az a különbség, hogy ők tömegesen követték el egy személytelen ideálért.
Bloom pedig tisztára személyes indítékból, de hogy az mi volt, azt soha senki nem fogja megtudni.
És amíg nem tudod, mi volt ez a személyes indíték, nem mondhatod azt, hogy nem volt hozzá joga. Szóval neked tulajdonképpen azt kellett volna megkérdezned, mondta szeliden vigyorogva a nagy darab ember, hogy nem immorális-e.
Aha, ez az, mondta Angelo. Ezt is akartam kérdezni. Szóval immorális?
Hát persze, hogy az, vigyorgott a nagy darab ember. Mindenki tudja, hogy immorális. A római szemében az, amit a keresztény mártirok műveltek, a legnagyobb mértékben immorális volt. Gyávaság volt, megfutamodás, tehát immorális. Az öngyilkosság, különösen a tömeges öngyilkosság, kétségtelenül immorális. Mert minden társadalmi rendszer azt tanítja, hogy immorális. Még Japánban és Oroszországban is csak akkor erkölcsös az öngyilkosság, ha valaki kegyvesztett lett a kormánynál. Minden másfajta öngyilkosság ott is pont olyan immorális, mint nálunk. Meddig maradna fenn egy társadalmi rendszer, ha valahányszor gazdasági válság van, a munkanélküliek Washingtonba, Londonba vagy Moszkvába vonulnának, és öngyilkosságot követnének el a Kapitólium előtt. Csak pár ilyen eset és oda lenne a munkaerő. Az oroszok meg a japánok ezt mindenkinél jobban tudják.
De hát a fenébe is, mondta Angelo. Ez őrültség lenne.
Persze, vigyorgott a nagy darab ember. De a te keresztény mártírjaid pontosan ezt csinálták, polgártárs.
Hát igen, mondta elgondolkozva Angelo. Ez igaz. Tehát akkor más idők jártak.
Gondolod, hogy akkor az emberek nem ragaszkodtak úgy az élethez, mint most?
Igen, azt hiszem. Egészen biztos. Most sokkal több minden van, amiért érdemes élni.
Mozi, mondta a nagy darab ember mosolytalanul, szelíden, szinte gyöngéden. Autó, vonatautóbusz, repülőgép, nightclubok, bárok, sport, tanulás, üzlet. Meg a rádió.
Úgy van, mondta Angelo. Ezekért. Nem sokára televíziónk is lesz. Nekik ez mind nem volt.
Szerinted egy náci koncentrációs táborban van joga valakinek öngyilkosságot elkövetni?
Hát persze.
Akkor annak miért nincs, aki egy amerikai részvénytársaságnál dolgozik?
Mert az azért mégis más. Azt nem kínozzák meg.
Gondolod? És miért ne lenne rá joga egy amerikai katonának? Vagy egy fegyencnek a börtönben? Miért ne követhetne el öngyilkosságot bárki, bárhol és bármikor, akit kínoznak?
Mindenki a szabadságról szónokol, polgártársak, folytatta szeliden a nagy darab ember, és úgy tűnt, mintha megint személyes tapasztalatból beszélne. De nem kell nekik igazán. Csak az egyik felük akarja, a másik nem. Voltak éppen csak a szabadság illúzióját akarják fenntartani. A feleségük, meg az üzletfeleik előtt. Ez a kompromisszum kielégíti őket, és amíg ezt fenntartják, megvannak a másik, az igazi szabadság nélkül, ami sokkal többe kerül. Csak az a baj, hogy aki szabadnak mondja magát a barátai előtt, kénytelen a feleségéből meg az alkalmazottaiból rabszolgát csinálni, hogy a szabadság látszatát fenntartsa és bizonygassa. A feleségnek meg, hogy szabadnak mutassa magát a bridge klubjában, parancsolgatnia kell a cselédnek, a férjnek meg a gyerekeinek. Ebből pedig harc lesz, és ha az egyik győz, a másik veszít. Ahhoz, hogy valaki ezen a világon tábornok lehessen, 6000 közlegény kell. Ezért nem akadályoznék meg én senkit, ha öngyilkosságot akar elkövetni, mosolygott rájuk. Ha odajön és kölcsönkéri a puskámat, azt is odaadom neki. Mert vagy komolyan gondolja a dolgot, vagy csak a szabadság látszatát próbálja fenntartani. Ha komolyan gondolja, legyen neki. Ha meg csak blöfföl, lelepleződik.
Így is lehet nézni a dolgot, mondta beleegyezően Prue, akit akarata ellenére valahogy magukkal ragadtak ezek a távolba néző szemek, magával ragadott ez a végtelenül gyöngéd hang.
A mi világunkban, polgártársak, mondta szeliden a nagy darab ember, az ember csak egyféleképpen vívhatja ki a szabadságot, ha meghal érte. De ha meghalt érte, már nem ér vele semmit.
Ez az egész probléma, polgártársak. Dióhéjban. Ez Jack Malloy, mondta büszkén Angelo, mintha testi-lelki jó barátját, a világ leggazdagabb emberét, a haidarábádi Nizámot mutatná be.
Hely, várj csak, amíg meglátod, milyenek itt az igazi viták.
Sokat hallottam már rólad, nyögte zavartan, restelkedve Prue. Mikor ezekbe a szelíd, rendíthetetlen ábrándos szemekbe nézett, megértette, hogy még egy olyan cinikus alak is, mint Bloomsbury, ostobának hangzó megjegyzést tett Melo gyermekie jó szívéről. Én is sokat hallottam rólad, mondta barátságosan Jack Malloy, és kinyújtotta sonkaszerű mancsát. Add a kezed, polgártárs. Ebben az istálóban valamennyi vén csataló közül te vagy az egyetlen, aki meghallgattad a tanácsaimat, és pontosan be is tartottad őket, tette hozzá emelt hangon. Nem fordult hátra, még csak hátra sem nézett, mégis úgy tűnt, mint a hirtelen rámeredne a kettes barak többi lakójára, akik a háta mögött heverésztek és beszélgettek a padlón, mert szék nem volt a barakban. Nem nézett rájuk, mégis mind lesütötték a szemüket, és a cigarettájukat kezdték bámulni. A beszélgetés mintha fennakadt volna a levegőben. Jack Malloy kanyörtelenül majdnem egy teljes percig hagyta a csendet kicsengeni. Aztán megint odafordult Prue-hoz, azaz csak mintha odafordult volna, hiszen el sem fordult tőle, s rákacsintott. Gyors, szándékos, de teljesen személytelen kacsintás volt, mintha ő is látná Prue-t, csak valamiféle társadalmi kötelezettségnek tenne eleget, mint a házigazda, aki nagy ebédet ad ígéretes üzletfele tiszteletére, hogy könnyebben létrejöjjön az egyesség. Ha volna 12 emberem, mondta hangosan. Kerek egy tucat, polgártárs, aki hajlandó volna megtenni, amit te, 3 hónapon belül a Dili házba tudnám juttatni Thompson atyát meg Kocát, bediliznének örökre. Persze, folytatta. Már másnap 2 ugyanilyen alak kerülne a helyükre, és kezdhetnénk előről az egészet, de az Egyesült Államok hadseregének legnehezebb szolgálati helyévé válna. És ha Thompson atya és Koca után eleget a Dili házba juttatnánk a fajtájukból, a végén kénytelenek lennének elkeseredetten bezárni a boltot, és mindnyájunkat hazaengedni. A Pruittban élő 30 évre szegődött katona kíváncsi volt, hogy Malloy a hazán a civil életbe, vagy az alakulatokhoz való hazatérést érti-e, de valahogy nem volt kedve megkérdezni. Jack Malloy megint egy teljes percre elnémította a társaságot. Jó hangosan beszélt, de ezúttal sem szólt senki egy szót sem. Láthatólag mindenki úgy érezte, hogy Malloy tényleg meg tudná csinálni, amit mond. De Prue észrevett még valamit itt a kettes barakban. Egy olyan érzést, amit a hármasban nem tapasztalt. Csak úgy tudta volna meghatározni, hogy itt úgy érzi az ember, bármit hangosan kimondhat. Kivétel nélkül bármit hangosan. Jó érzés volt. Gyújts rá, polgártárs, mondta Jack Malloy ismét a normális halk hangján, és megkínálta Prue-t egy teli csomag cigarettából. Mint ha csak jelet adott volna, a padlón heverésző megszidott emberek ismét elkezdtek dohányozni és beszélgetni. Tűha, mondta zavartan Prue. Márkás cigaretta. Kösz. Van még bőven, mondta Jack Malloy. Csak szólj, ha kell. Ha ez a kis lókötő, intett a fejével Angelo felé, csak fele annyira is hallgatott volna rám, mint te, amennyi bátorság szorult belé, már régen végrehajtatta volna a tervét, és már 1 hónapja kint lenne. Jó, jó, felelte Angelo, miközben elvette a felkínált cigarettát. Várjál csak! Mindenképpen meg tudom csinálni. Biztos, hogy sikerül. Prue látta, hogy Angelo szemében megint megjelenik az a kissé eszelős kifejezés, mint mindig, ha a nagy, titkos terve szóba került. Most azonban legalább nem tükröződött benne olyan gyilkos gyanakvás, mint kint a kőbányában. Csak a megfelelő pillanatra várok, mondta ravaszkásan. Meg tudom csinálni. Sose izgasd magad miatta. Hát persze, hogy megtudod, felelte szelíden Jack Malloy. Egész biztos, polgártárs. De ha hallgattál volna rám, sokkal könnyebben menne, és rengeteg verést megspórolhattál volna. Hallgatok én rád, mondta hevesen Angelo. Meghallgattalak én nem is egyszer. Meg is próbáltam. Nem csak a passzív ellenállást, hanem azt is, amit a lyukról mondtál. De egyszerűen nem tudom megcsinálni, Jack. Se az egyiket, se a másikat. Ez a polgártárs megcsinálta, bolintott Jack Malloy Prue felé. Mind a kettőt? De még mindig nem tudom, hogy hogy csináltam, mondta Prue. Az nem számít, mondta Jack Malloy. Én se tudom. A lényeg az, hogy sikerült. Oké, neki sikerült, mondta ingerülten Angelo. De rajtam ez sem segít. Minek próbálgassam újra meg újra, ha egyszer úgysem megy. Hát, igen, mondta Jack Malloy azon a szelíd, gyöngéd hangon, amelyet akkor is megőrzött, ha hangosan beszélt. Ezért mondtam, hogy hagyd abba. Pedig te is meg tudnád csinálni, ha elég erősen hinnél benne, hogy képes vagy rá. Akkor nem készülnél ki a nagy igyekezettől. Ezzel aztán sokra megyek, mondta Angelo. Fel nem volt sokra. Lehet, hogy Prue meg tudja csinálni. Mondtam neked, hogy olyasfajta ember, mint te. De közülünk itt soha senki másnak nem sikerült. Ez még nem jelenti azt, hogy nem tudnák megcsinálni, mondta Jack Malloy. Mindenkinek egyforma anyagból van az agya. Az én agyam ugyanolyan, mint a tiéd, polgártárs. Mint Prue később megtudta, Malloynak az a szokása, hogy mindig mindenkit polgártársnak szólít. Egyszer, így mesélték, még Thomson őrnagyot is polgártársnak szólította. Ezért külön 4 napot kapott a lyukban. Prue szerette volna tudni, miért csinál ilyesmit, amikor mindenki mást mindig lebeszél róla. Fenét ugyanolyan, vigyorgott Angelo. Ha a te fejed lenne az én nyakamon, sose kerültem volna ebbe a rohadt börtönbe. Ha az én fejem lenne a te nyakadon, vigyorodott el szoborkásan Jack Malloy. Nagyon ritkán szokott így elvigyorodni, de erősen és mégis szoborkásan, egészen másként, mint amikor mosolygott, amitől sohasem derült fel ködös, szórakozott tekintete. Ha az én fejem lenne a te nyakadon, polgártárs, még sokkal hamarabb ide kerültél volna. Azt hiszem, igazad van, vigyorgott Angelo mérhetetlenül büszkén a nagy darab emberre. Mi az a fene nagy titok? Kérdezte tőlük Prue. Miféle terven törítek a fejeteket? Már egy hete majd szétvett a kíváncsiság miatta. Majd ő elmondja, tért ki a kérdés elől szeliden Jack Malloy. Prue ugyanis ösztönszerűen Malloyhoz intézte a kérdést, maga sem tudta miért, hiszen tudta, hogy az ötlet Angelo agyában született. Az ő terve, mondta Jack Malloy. Az ő ötlete, ő agyalta ki, joga van hozzá, hogy ő maga mondja el. És Prue-nak hirtelen az jutott az eszébe, hogy még sose látott ilyen gyöngétséget senkinek a szemében, se férfiében, se nőjében, mint Jack Malloy tekintetében, amikor Angelo Maggiore-ra nézett. Megérte, gondolta lelkesen. Nagyon megérte, akár 10 napot is megért volna a lyukban, hogy ilyen emberekkel kerülhetett össze. Akkor gyertek át oda, mondta Angelo, és megint számító és kabzsi lett a tekintete. Fölállt és elindult a terem másik vége felé, ahol a 2 kübli állt. Itt is nyugodtan elmondhatott, polgártárs, próbálta szeliden rábeszélni Jack Malloy. Nem, vigyorgott rá ravaszkodva Angelo. Azt aztán nem! Hát, ha Prue nincs olyan jól, hogy fölkeljen, vetette fel szeliden Jack Malloy. Akkor majd vár, mondta nyomatékosan Angelo, és elindult visszafelé. Ha egyáltalán elmondom neki, csak ott mondom el, ahol más nem haladja. Semmi bajom, mondta Prue, és fölkelt. Követték az apró emberkét a barak túlsó végébe, Angelo meg Prue leültek a fedett küblikre, Jack Malloy neki támaszkodott a vas mosdó kagylónak, és Angelo Maggio feltárta nagy, titkos tervét, nagy álmát. A többiek Blues Barry vezetésével feltűnés nélkül átszivárogtak a barak túlsó végébe beszélgetni, mint az egészséges emberek, akik tapintatosan kedvében akarnak járni a betegnek. Prue Malloyra nézett, aztán gyorsan újra Maggiore. Csak Barrynek és Malloynak mondtam el, magyarázta nyomatékosan Angelo. Senki más nem tud róla, egy lélek se. Prue Malloyra nézett. Malloy arca zárkozott volt. Mert ha megtudnák, mondta hevesen Angelo, megölném őket, érted? Itt helyben, érted? Ha valaki rájön, hogy miről van szó, biztos kipróbálja, hogy ő legyen az első. Pedig a siker fele részben ezen múlik. Ezt csak egyszer lehet megpróbálni. Másodszorra már nem fog menni. Thomson atya nem hülye. Koca se. A tervet én találtam ki, tehát jogom van hozzá, hogy én próbáljam ki elsőnek. Igaz, Jack? Kérdezte szorongva. Igaz, mondta Jack Malloy, továbbra is zárkozott arccal. Na szóval, mondta Angelo. A tervem a következő. Hirtelen elhallgatott. Látod, hogy igazam van? Mondta. Jack is azt mondja. Később te is megpróbálhatod, ha akarod, utánam. Részemről ez oké, bár nem garantálom, hogy sikerül. De ahhoz jogom van, hogy először én próbáljam meg. Az igazság az, mondta Jack Malloy, hogy senki másnak nincs mersze megpróbálni. Ne áltasd magad, horkant fel Angelo. Áltatja a fene, mondta Jack Malloy. Azért nincs hozzá merszük, mert egyik sem akar olyan nagyon kikerülni innen, mint te. Nehogy azt hidd, mondta Angelo. Én biztosra akarok menni. Prue felé fordult. Te megérted ezt, ugye, Prue? Meg, mondta Prue. Oké, na, az ábra a következő. Ha valaki 21 napot lehúz a lyukban, azt utána automatikusan átviszik a helyőrségi kórház elmeosztályára, és mint elmebajost leszerelik. Még nem hallottam ilyen esetről, de ez az előírás. Én hallottam, szólt közbe szelíden Jack Malloy. Kétszer is előfordult, mikor először voltam itt. Ezért tetszik nekem a terv. Az az elméletük, tudod, hogyha valaki a katonai börtönben dühöngeni kezd, igazi gyilkos dühöngésre gondolok, az már menthetetlen. Úgy értem, hogy annak már tényleg elmentek hazúról. Az ilyet bedugják a lyukba, hogy lecsillapodjon, de 21 nap, vannak akik szerint 30 nap, alatt sem nyugszik meg, akkor elhiszik, hogy valóban őrült, azaz nem szimulál, és gyógyíthatatlanként leszerelik. Két ilyen esetről is tudok, akkor történt, amikor először voltam itt. De az a két fickó csak ugyan őrült volt. Ez a polgártárs meg, bolintott Angelo felé, át akarja őket rázni. Pontosan, mondta buzgón Angelo. A kőbányában hirtelen bedilizek, és neki megyek az őrnek a kalapáccsal, érted? Na és ha lelő, kérdezte Prue. Hát ezt a kockázatot vállalnom kell. Ez az egyetlen ténylegesen veszélyes része a dolognak. Úgy gondolom, hogyha feléje megyek, és nem az ellenkező irányba az erdő felé, nem lő rám. Csak fejbe ver a puskával. Majd igyekszem, hogy minél könnyebben fejbe verhessen. Eszemágában sincs megütni, érted? Csak úgy teszek, mintha meg akarnám ütni. Nem fognak csúnyán megdolgozni utána? Kérdezte Prue. Dehogy nem, mondta komolyan Angelo. Bánja a fene, nem először csinálják. Csúnyában már nem készíthetnek ki, mint eddig. De gondolom, legfeljebb hosszabb ideig verhetnek. És ha túl sokáig verik az embert, úgyis elájul. Érted? Igen, mondta Prue. Értem. Megnyerhetem a főnyereményt, veszíteni viszont legfeljebb csak még pár darab bort veszíthetek. A fekete lyuk meg egyáltalán nem izgat. Akár fejen állva is kibírom, érted? 21 nap, már az is valami, pattintott egyet az ujjával. Úgy fújta el a 21 napot, mintha porszemet fújna le a kabátja ujjáról. Prue megborzongott. 21 nap, de Malloy szerint lehet, hogy 30. 21 nap kenyéren és vízen, 21 nap csönd, 21 nap vakság, 3 hét, de lehet, hogy egy egész hónap a fekete lyukban. A te trükködet nem lehet ilyen sokáig csinálni, ugye? Kérdezte Jack Malloytól. Még akkor se, ha az ember tudja, hogyan kell. Nem tudom, mondta Jack Malloy. Olvastam, hogy hosszabb ideig is csinálták, de nem szeretném kipróbálni. Én kibírom, jelentette ki Angelo. Játszva! És Malloy trükkjére sincs szükségem hozzá. Ez azt jelenti, hogy utána őrültként szerelnek le, ugye? Kérdezte Prue. Nem tudom, mondta Angelo, és őszintén szólva nem is érdekel. Úgy sem megyek vissza többé a Gimbel áruházba. Mire jó nekem, ha dicsérettel szerelnek le? Egyébként Jack azt mondja, hogy néha kék lappal is leszerelhetik az embert. Ha a börtönből szerelik le, akkor nem, mondta Prue. Tudtam, valakiket elmebetegként szerelnek le a börtönből, azok automatikusan sárga elbocsátó lapot kapnak. Nem mindig, mondta szelíden Jack Malloy, még mindig zárkozott arccal. Azt hiszem, minden a körülményektől függ meg attól, hogy milyen jól tudja játszani az ember a bolondot. Én nem így tudom, mondta Prue. Egy biztos, vigyorgott mereven Angelo, hogy nem fehér lappal szerelnek le. Hát akkor nem mindegy, hogy sárgával vagy kékkel. Ki a fene akar ennek a nyavajás országnak a polgára lenni? Átmegyek Mexikóba. De még erre sincs szükség. Mit veszíthetek? A választó jogomat. De nem kell adót fizetni. És ki a fene akar szavazni? A katonaságnál sincs választó joga az embernek, nem? Különben is tök mindegy, kire szavaz az ember. A fejesek úgyis előre összeülnek, mindent előre elintéznek egymás között, megcsinálják a maguk kis üzleteit, és úgyis azokat hozzák be, akiket ők akarnak. Nem kapsz állást, mondta Prue. Ki a fenének kell állás? Minden állás egyforma. Olyan, mint a Gimbel áruházban. Robotolsz valami nagy cégnél, amelyik zsebre vágja a pénzt, és neked éppen csak annyit ad, hogy megéljél valahogy, és egész életedben nyomogathatod a bélyegző órát, és nyalhatod a főnök seggét egy olyan állásért, amit utálsz. Ki a fenének kell ez? Majónak nem. Átmegyek Mexikóba, mondta. Átmegyek Mexikóba, és cowboy leszek, vagy mit tudom én, mondta vadul. Nem is tudom, miért vitatkozom veled, mondta Prue. A te dolgod, és ha már ezt mind belekalkuláltad, mi a fenét mondhatnék én? 100%-ig egyetértek veled, Angelo. Á, biztos azt hiszed, hogy őrült vagyok, mi? Vigyorgott rá Angelo. Hiszi a fene. Csak én nagyon nem szeretném elveszíteni az állampolgárságomat. Azt hiszem, szeretem ezt az országot. Én is, mondta Angelo. Nagyon szeretem. Legalább annyira, mint te, vagy akárki más, és ezt te is tudod. Tudom, mondta Prue. De gyűlölöm is. Te szereted a katonaságot. De én nem. A katonaság miatt gyűlölöm az országot is. Mit tett értem ez az ország? Jogot ad, hogy olyan emberekre szavazzak, akiket nem is én választottam ki. Ha neked ez jó, csak csináld. Jogot ad, hogy olyan állásban dolgozzam, amit gyűlölök. Ha neked ez jó, csak csináld. Aztán folyton azt magyarázzák, hogy a világ leggazdagabb és leghatalmasabb országának a polgára vagyok, és ha nem hiszem, nézem csak meg a Park Avenue-t. Zsibvásár. Tészta zsibvásár. 50 cent egy dobás, és kapsz egy Gibbs Washington mell szobrot, ha nyersz. Az ember sok mindent lenyel, de a végtelenségig nem bírja, akár mennyire szereti. Ezt aláírom, mondta Prue. Hát, én már lenyeltem, amennyit lebírtam nyelni, de most már elég. Nem csinálom tovább. Engem nem fog öngyilkosságba kergetni ez a rohadt hadsereg. És segnyalót sem fog belőlem csinálni. Mi a fenének nevelik demokráciára a bevándorlók gyerekeit, ha egy csöppet se akarnak juttatni nekik belőle? Mire jó? Csak baj van belőle. Én, meg az Egyesült Államok mától fogva felbontjuk a szövetséget, legalábbis addig, amíg az Egyesült Államok nem szakít magának időt arra, hogy egy kicsit belekukkancson a saját tankönyveibe. Prue enyhén émelyegve gondolt arra a Hontalan című könyvecskére, amelyből olyan gyakran olvasott fel neki az anyja, és amelyben a szigorú, hazafias érzésű bíró arra ítélte a főhőst, hogy élete végéig egy hadihajón szolgáljon, ahol soha senki nem beszél neki a hazáról. Eszébe jutott, milyen jóleső elégtétellel töltött el, hogy az áruló megkapta megérdemelt büntetését. Na, hát erről van szó, mondta Angelo. Ez a tervem. Helyeslem, mondta Prue. Igazán? Kérdezte szorongva Angelo. Tényleg helyesled? Azért is akartam elmondani neked, mert tudtam, hogy ha végighallgatod és helyesled, akkor minden rendben, semmi baj. Helyeslem, mondta Prue. Oké, mondta Angelo. Csak ezt akartam tudni. Menjünk vissza. Prue utána nézett. A sovány, keskeny válló görbe lábú figura fogpiszkáló vékonyságú karjai ide-oda himbálóztak járás közben. Az új fajtának, a kősivatag lakóinak képviselője gondolta, akiknek nincs szükségük izmokra. A lábuk helyett föld alattin járnak, nem a karjukkal kapaszkodnak, hanem liften mennek fel az emeletre. Nem a hátukkal emelik a terhet, hanem emelődarut bérelnek. A 20. századi kultúra és civilizáció szerencsétlen kis áldozata. Mexikóba akar menni cowboynak. Még hazájának a történelme is becsapta. Talán ha órás, autószerelő vagy bádogos lett volna az apja, ha örökölt volna egy mesterséget, amit szerethetne, nem szeretett volna annyira bele a demokráciába. Ha talált volna valami veszélytelen levezető csatornát, amelynek a révén hasznosíthatná a becsületességét és a demokráciába vetett hitét, amit beleneveltek az iskolában azok az oktalan, ostoba vén kisasszonyok, akik állampolgári ismereteket tanítanak. Hiszen ha egy milliómos fiának született volna, akkor minden rendben lenne. Angelo Maggio esetében az a baj, a komoly baj, a veszedelmes baj, az ijesztő, rettenetes, tapintatlan, értelmetlen és megoldhatatlan baj, hogy Angelo Maggio nem Cole Papernek született. Minnyáján tudnak a dologról, ugye? Kérdezte Prue. Ilyen helyen semmi sem maradhat titokban. És nem fog eljárni a szájuk? Ó, dehogy. Nem próbáltad lebeszélni róla? Kérdezte Jack Malloyt. Nem, felelte Jack Malloy, még mindig zárkozott arccal. Nem próbáltam.
Én se, mondta Prue.
Vannak dolgok, mondta Jack Malloy, még mindig zárkozott arccal, amelyekről nincs értelme megpróbálni lebeszélni valakit.
Menjünk vissza, mondta Prue.
Oké, mondta Malloy, még mindig zárkozott arccal. Angelo Prue Pritchének szélén ült, és Prue megint bebújt a jól esően meleg pokróc alá. Akkor, és csak akkor kezdtek Blues Barry meg a többiek lassan visszaszivárogni a barak másik végéből. Kemény fickók voltak a kettes barakban, a legkeményebbek. Az elit. A lámpa oltásig még hátra lévő időben a padlón üldögéltek, mert a barakban nem volt szék. Szívták a gyúkféle keveréket, meg néha egy-egy régóta dugdosott vagy lopott márkás cigarettát, vagy nekidőltek a Pritch végének, vagy leheveredtek egy árnyékos alsó Pritchre és beszélgettek. Ebben a barakban nem volt se kártya, se dáma, se kapitali, se mahjong. De sohasem fogytak ki a témából. A legtöbben legalább egyszer végig csatangolták az egész országot, mielőtt beálltak katonának. A fiatalabbak többsége a polgári munkaszolgálatban nőtt fel a gazdasági válság idején, és onnan lépett át a hadseregbe. De kivétel nélkül valamennyien csavarogtak egy ideig. Dolgoztak Észak-Karolinában, a papírgyárakban, fát vágtak Washington államban, esetleg uborka termeléssel próbálkoztak Dél-Floridában, bányászok voltak Indiánában, acélt öntöttek Pennsylvániában, vándor munkásként búzát arattak Kansasben, gyümölcsöt szedtek Kaliforniában, hajót rakottak Frisco, Dago, Seattle és a louisianai New Orleans dokjaiban, olajkutakat fúrtak Texasban. Ezek az emberek ismerték a hazájukat, és ennek ellenére mégis szerették. Egy nemzedékkel előbb a hozzájuk hasonló emberek megpróbálták megváltoztatni, de vereséget szenvedtek. A mostaniaknak nem voltak szervezeteik, mint az akkoriaknak. Nekik eszükbe sem jutott szervezkedni. Egy vadonatújfaj gyermekei voltak, akiket a gazdasági válság kiszakított minden kötöttségéből, akik ide-oda sodródtak, míg végül a hadseregben kötöttek ki, ahol kirostálták őket, és börtönbe kerültek, és itt újabb szűréseken mentek keresztül, és a kettes barakban kötöttek ki. 8 órakor eloltották a villanyt. Mindenki felmászott a Pritchére. Mikor véget ért a zseblámpákkal tartott ellenőrzés, felkeltek, megint leültek a padlóra, és tovább szívták a gyúkféle keveréket. Egy-egy nagyobb sluknál vörösen felcsillant az arcuk, és folytatták a beszélgetést. A gyúkféle keverék nekik, akik maguk sodorta cigarettán nőttek fel, íz lett, és az sem volt baj, hogy beszélgetéssel kellett agyonütniük az időt, mert nem azért beszélgettek, hogy valamivel agyonüssék az időt, hanem azért, mert szeretek beszélgetni. Mindegyiküknek sokkal több olyan története volt, amelynek ő maga volt a hőse, mint ahányat el tudott mesélni, és ha egy hét múlva megint elmeséltem megint ugyanazt a történetet, amelynek ő volt a hőse, addigra már megint majdnem újnak hatott. Különben is mindenki mindig újabb részletekkel toldotta meg a történeteit, ugyanolyan gondosan átdolgozta őket, ahogy egy író átír egy novellát, amelynek ő maga a hőse, úgyhogy rendszerint nem is lehetett rájuk ismerni. Ezeknek az embereknek, akik csak havonként egyszer zsolt fizetéskor engedhették meg maguknak az olyan költségesebb szórakozásokat, mint a nő meg a viszki, mindig is a beszélgetés volt a legfőbb szórakozásuk, valóságos szakértői voltak a beszélgetésnek. Aludhattak volna, ami a legjobb módja annak, hogy az ember agyonüsse az időt, miként mindenki tudja, aki ült valaha a fekete lyukban, de szívesebben üldögéltek, beszélgettek és mesélték a történeteket, amelyeknek ők voltak a hősei. Majdnem olyan, mint régen, amikor még hobó voltam, gondolta álmosan Prue. Se nő, se viszki, se márkás cigaretta, se pénz. Ha az ember behunja a szemét, azt hiheti, hogy megint ott fekszik a bozótban valamelyik istenháta mögötti kisváros szélén, a fák alatt a sima, poros földön, a víztartály mellett húzódó gát szélvédett oldalán, vagy ott ül a kis tűz körül, finom, hamis gulyással teli hassal, amihez össze kellett koldulni a répát, a hagymát, meg a krumplit. Az arcok ugyanazok az arcok, a hangok ugyanazok a hangok, és a beszélgetés ugyanolyan ízesen amerikai. Amerikai arcok, gondolta álmosan és boldogan, a mártíromságnak azzal az extázisával,
amely élete örökös célja és sorsa volt. Amerikai arcok és amerikai hangok. Gyöngék a maguk késóvá réhes, hazug, kabzsi, amerikai gyöngeségében. Ugyanakkor erősek, mert erejük a nélkülözésből, az egyetlen igazi erőből fakad. Szíjas, sovány konokarcok és hagyományos régi amerikai hangok, a trapperek és az erdőirtó farmerek hangja, akiknek szintén keservesen meg kellett harcolniuk azért, hogy életben maradhassanak. Ez a te hadsereged, Amerika, szerette volna elmondani álmosan neki. Ez a te erőd, amelyet azzal tettél erőssé, hogy meg akartad törni. Erre kell hagyatkoznod a jövőben, akár tetszik, akár nem. Akár akarod, akár nem, bármennyire sért is a büszkeségedet. Itt a kettesben van az elit, amelyet háromszor is megrostáltak, és kigyomláltak belőle mindent, ami száraz és rothadt, kipréseltek belőle minden gyöngeséget, kivágtak belőle minden üszköt, amelytől úgy félnek a társadalmi problémákkal foglalkozó vezércikkírók, amíg nem marad más, csak az abszolút szívóság szilárd, kemény magva, amely nem csak megőrzi azt, ami az övé, hanem diadalt arat az egész kemény, szívós világon. Adj hálát isteneidnek a börtöneidért, Amerika! És könyörök hozzájuk, hogy addig ne tanítsanak meg rá, hogy boldogulj nélkülük, amíg arra meg nem tanítanak, hogy boldogulj háború nélkül. És ő, Robert E. Lee Pruitt, a Kentucky állambeli Harlemből közéjük tartozik. Egy közülük, egy az ősi, ékes fajtából itt, ahol nem akad egyetlen hájas biztosítási ügynökart sem, az új amerikai fajtából. Addig az ember nem tartozhat közéjük, amíg nem oszt meg velük mindent. Prue hosszú idő óta most álmosan érezte először, hogy megint a maga fajtája között van, olyanok között, akiknek nem kell semmit magyaráznia, mert mindegyiküknek egyformán kemény, egyformán törhetetlen érzéke van az iránt a nevetséges, egyéni becsület iránt, amitől ő sem volt képes soha megszabadulni. És ez megérte. Ez mindent megért az első pillanattól kezdve, amikor leült az ebédlőben az asztal mellé és szájába vette azt az első falatot, amelytől annyira félt. Ha kellett volna, boldogan szállt volna be most rögtön a második menetbe, hogy ezt megkaphassa. Szegény Bloom, gondolta álmosan. Szegény Bloom. Az később volt, amikor a többiek már végre elaludtak, hogy kiment az álom a szeméből, és elkezdett Alma Smithre gondolni, akiről már-már azt hitte, hogy elfelejtette. Megint megpróbálta a Malloy-féle fekete pont módszert, de szánalmas kudarcot vallott vele. Így aztán sokáig ébren feküdt a pricsén, és a lányra gondolt. Akárhogy megfogadja az ember, hogy nem csinál többé valamit, a vége az, hogy mégiscsak csinálja, gondolta, amikor végre megint elálmosodott. Határozottan emlékszem rá, hogy megfogadtam egyszer, soha többé nem fogom pricsen fekve ezt csinálni. Szóval most már ezt is felírhatom a megszegett fogadalmak egyre hosszabb listájára. Bloomnak legalább ezt a megaláztatást nem kellett elszenvednie. De lehet, hogy Bloom is szerelmes volt valakibe. Talán azért lett öngyilkos. Minél többet gondolkodott a dolgon, megint nagyon álmosan, annál biztosabb volt benne, hogy erről van szó. Bloom szerelmi bánatában ölte meg magát.